Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója, a magyarországi vezérigazgató felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
S a vonalban itt van velünk Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Nézzük meg először, hogy hogyan nyitott ma a tőzsde itthon.
A Bux Index stagnál, 45.254 ponton áll jelenleg. Európában egyébként emelkedést látunk, de a Bux Index most kicsi jó teljesítő. A blue chip-ek közül az OTP stagnál 10.800 forinton, a Richter 7.750 forinton áll, ez 6%-os emelkedést jelent. A Magyar Telekomnál és a MOL-nál viszont visszaesés látunk, a MOL 0,5%-os esésben van, 2764 forint esetérzés, a Magyar Telekom pedig most 400 forintba kerül, ez 7,1%-os visszaesés jelent péntekhez képest.
Lehet-e számítani bármilyen fontos piacmozgató híre, akár a hét folyamán, akár a mai napon, akár külföldön, akár itthon, nézzük meg az összeset?
A mai napon leginkább az Egyesült Államokból érkező tartós fogyasztási cikkek rendelés állományának januári változására kell figyelni. Ez, hogyha eltér a várakozásoktól, akkor megmozgathatja a piacokat, hiszen az amerikai gazdaság kilátásairól árulkodik az a mutató. A héten jönnek fontos események, például Magyarországon az MNB kamatdöntésére holnap terül sor, illetve a pénteken magyar idő szerint 10 órakor a Moody's a hitelminősítését fogja közé tenni, szintén Magyarországra vonatkozóan. Nemzetközi szinten pedig az eurozóna inflációjára kell odafigyelni, erre csütörtök délelőtt kerül majd sor, tehát ezek lesznek a hét legfontosabb eseményei.
A magyar piac mozgató hírekkel kapcsolatban mik az elemzői várakozások?
Az MNB döntésén nem várhatunk nagy változást, gyakorlatilag a monetáris politikában most még. Az elemzők azt várják, hogy később a tavasz folyamán valamikor jöhet egy kamatcsökkentés, akár de mostani ülésen. Kedden még nem számítanak változtatásra. Hogyha mégis valamilyen bejelentést tesz a Magyar Nemzeti Bank, akkor az értelemszerűen a forint árfolyamára hatást gyakorolhat. Moody's hitelminősítése tartogathat meglepetéseket, ugye legutóbb a Standard & Poor's leminősítette Magyarországot, bár azt hozzá kell tenni, hogy ennek egyébként nem volt olyan komoly piacmozgató hatása, hiszen azok a folyamatok már előre beállazottak, ami alapján a hitelminősítő meghozta ezt a döntést.
Végül pedig nézzük meg, hogy most hogyan alakul a forint árfolyama.
A forint 2,1%-os gyengülésben van az euróval szemben, 380 fölött van ismét érzés, ugye múlt héten gyakran láttuk azt, hogy pontos szint környékén ingadozott a forint, 380 forint 70 fölébe kerül most egy euró, a dollárra szemben 1,1%-os gyengülést látunk, 360 forint 60 fölébe kerül most egy dollár, tehát is, itt is egy pontos szint környékén ingadozik, 360 környékén ingadozik most a forint.
Köszönöm Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A hazai versenyszférában 24 ezer új munkahely jött létre egy év alatt, a közfoglalkoztatottak létszáma 9 ezer fővel csökkent, a külföldre ingázók száma pedig 14 ezerrel volt több az előző év azonos időszakához képest, így november-január átlagában a teljes foglalkoztatotti létszám 4 millió 706 ezer fő volt. Erről a Magyar Bank Holding vezető elemzője beszélt az Inforádióban. Várkonyi Gyula kérdezte Horváth Andrást.
Ez látható az egyéves tendencia alapján, hogy az elmúlt fél év, háromnegyed évben látott igen jelentős globális problémák, energiaválság, az ukrán háború természetesen, illetve a nagyon erőteljes kamatemelések hatásai egyelőre nem jelentek meg a magyar munkaerőpiacon. Érdemi munkanélküliség növekedés továbbra sem látszik. Egyébként ez nem magyar sajátosság, ugyanez látszik amerikai és nyugat-európai munkaerőpiacokon is. Jelenleg a jegybankok éppen ezzel küzdenek, hogy igyekeznének ugye csillapítani ezt a nagyon erőteljes munkaerőkeresletet, ami csökkenthetné kicsivel az erőteljes bérdinamikát, és ez lassíthatná az inflációs ütemeket, viszont egyelőre azt látjuk, hogy nem érnek célt ezek a jegybanki szigorítások, továbbra is csúcs közelében állnak a foglalkoztatottsági mutatók, itthon is, és Nyugat-Európában, illetve Amerikában is.
Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta is elég alacsony, erről mit tudhatunk?
Munkanélküliség ráta az 3,9% volt a teljes foglalkoztatotti arányra vetítve a legutolsó hónapban. Ez nagyjából szinte tizedre pontosan megegyezik az előző havival, és az előző év azonos szinte is 0,2%-kal magasabb az előző év januárhoz képest. Illetve a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat regisztrált munkanélküliek számában is azt látjuk, hogy 5000 fővel kevesebb, mint az egy évvel korábbi, tehát gyakorlatilag hasonló. Itt sem látunk felfele történő elmozdulást, úgyhogy gyakorlatilag egyelőre valóban nagyon-nagyon az egyébként meglévő és jelentős koronavírus globális gazdasági problémák nagyon minimálisan éreztetik hatásukat az hazai munkaerőpiacon.
Ha a szektorokra bontva próbáljuk vizsgálni a helyzetet, akkor mi az, ami tudható?
A negyedik negyedévről vannak itt adataink. Itt azt látjuk, hogy a feldolgozóiparban 2000 fővel, a közszolgáltatások területén pedig 12000 fővel csökkent a létszám, miközben az építőiparban 18000 fővel, tehát továbbra is nagyon dinamikusan növekedett a létszám, míg a piaci szolgáltatások területén pedig 6000 fővel emelkedett. Ez nagyjából megfelel az elmúlt negyedévek átlagának, hasonló tendenciákat láttunk szektoriálisan.
És ha már a tendenciákról beszéltünk, a következő fél évben, egy évben, évvégéig milyen folyamatokra kell számítani?
Az idei éves átlagos várakozásunk az nagyjából 4% körül, picivel 4% alatti munkanélküliség, amivel mi is számolunk, hogy az idén az első fél évben 4,5% közelébe az alá emelkedhet esetleg a munkanélküliség, majd az év vége felé ez visszakorrigálhat a korábbi 4% alatti szintre. Ennek az oka az alapvetően, hogy ezért az energiaköltségek megugrása azért az jelentősen érint igen sok szektort, ugye ezekben a szektorokban, vendéglátás, turizmus és a többi területeken, ott némi veszteség lehet a munkahelyek számában, ez nem elkerülhető, viszont azt látjuk jelenleg, hogy ezt a munkaerőt több más szektor viszont tárt karokkal fogadja és felszívja, tehát némi surlódás mondjuk így lehet a munkaerőpiacon, mi is számolunk egy pár tized pontos emelkedésre az idei év első felében, viszont az év végére az addigra normalizálódóbb kamatszintekkel, finanszírozási lehetőségekkel, beruházási lehetőségekkel a munkanélküliség ismét 4% alatti tartományba csökkenhet.
Nem megkerülhető az a kérdés, hogy ugye ma egy éve tört ki az ukrán-orosz háború. Ez mekkora kockázatot jelent az előrejelzések tekintetében?
A háború kitörésekor ez egy nagyon komoly kockázatként jelent meg az európai munkaerőpiacokon. Rengeteg elemző, több különböző, kisebb, nagyobb súlyosságú szenáriót készített, viszont azt látjuk így most már egy év távlatából, hogy gyakorlatilag semmilyen hatása nincsen a régiós munkaerőpiacokra, nem csak a magyarra, a többi régiós munkaerőpiacra is semmilyen hatása nincsen. Közvetlenül ennek a háborúnak közvetve az energiaárakon keresztül természetesen van, mint hogy említettük is, ugye, hogy a megemelkedett energiaárak több vállalkozás esetében is nagyon komoly problémákat jelentenek, még úgy is, hogy azóta jelentősen visszakorrigáltak idén év elejére ezek az energiaárak, de több esetben még a megemelkedett árakat is fizetni kell a vállalkozásoknak, így közvetve gyakorol jelentős hatást, viszont azt látjuk, hogy a teljes nemzetgazdasági munkaerőkereslet viszont képes ezt tompítani. Ezt a hatást itt továbbra is 4,7 millió fölnél van a foglalkoztatott létszám. Kockázatot ez akkor jelentene, hogyha esetleg jóval jelentősebben eszkalálódna ez a háború, akár kiterjedne ugye régiós országokra is, hogy erről ne is beszéljünk, de ezek nagyon-nagyon-nagyon minimális kockázatú események. Makrogazdasági, globális gazdasági hatásmechanizmusokon keresztül, viszont valóban azt gondolták sokan, hogy jelentős hatással lesz, de egy év távlatából azt látjuk, hogy minimális az érintettség a hazai piacon.
Horváth Andrást, a Magyar Bank Holding vezető elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Idén is segíti a társasházak és a lakásszövetkezetek fejlesztéseit az OTP Business. A 15. alkalommal meghirdetett társasházi pályázatra május 15-ig lehet jelentkezni. A részletekről Sipos Ildikó kérdezte Dancsné Engler Bernadettet, az OTP Bank mikro- és kisvállalkozási területének vezetőjét.
A rezsiköltségek növekedésével a korábbinál is aktuálisabb kérdés a társasházak korszerűsítése, azonban az építőanyagok és a munkaerőköltségek növekedésével a lakóközösségeknek egyre nagyobb nehézséget jelent ezen beruházások biztos pénzügyi hátterének megteremtése. Az OTP Business idén 15. alkalommal meghirdetett társasházi pályázata ezekhez a beruházásokhoz adhat segítséget, mert összesen 30 millió forinttal támogatja a nyertes lakóközösségeket céljaik elérésében, mondta az OTP Bank mikro- és kisvállalkozási területének vezetője.
Az összeg, amit szét szeretnénk osztani a pályázati kategóriákban, az 30 millió forint visszanemtérítendő támogatás. 15 nyertes lakóközösségnek fogjuk szétosztani a díjakat, ahol az első kategóriában elérhető támogatás összege 2,7 millió forint, a 15. kategóriában elérhető támogatási összeg pedig 1,3 millió forint, és az a cél, hogy a társasházaknak és a lakásszövetkezet helyzeteknek, a környezetét és a szűkebb környezetét tudjuk korszerűsíteni, a fenntarthatóságot, az energiahatékonyságot tudjuk támogatni.
Doncsné Engler Bernadett azt is közölte, hogy meddig jelentkezhetnek a társasházak és a lakóközösségek a pályázatra, és még milyen extra támogatással készültek ebben a programban.
Május 15-éig van arra lehetőség, hogy az érdeklődők jelentkezzenek. Létrehoztunk egy felületet, ahol nagyon könnyen tudja benyújtani a pályázatát a társasház vagy a lakásszövetkezet törvényes képviselője, vagy akár lakója is. Ezt nagyon sokszor megtapasztaltuk már, hogy ez egyfajta összefogást jelent. És az otpbusiness.hu oldalon, azon belül is a társasházi pályázat oldalon tudnak tájékozódni azok, akiket érdekel ez a program, és akik szeretnének részt venni ebben. Azon túl, hogy 15 lakóközösséget fogunk tudni támogatni, azon túl minden 100. sikeresen benyújtott érvényes pályázat után 1 millió forinttal fogunk támogatni egy olyan programot, amelynek keretében egy rászoruló család lakhatását és annak lakhatási körülményeihez fogunk hozzájárulni.
A pályázati célok széles körűek, az elnyert forrást szabadtéri és belső közös használatú terek fejlesztésére, üzemeltetésük hatékonyabbá, fenntarthatóbbá tételére lehet felhasználni, de a forrást állagmegóvásra és akadálymentesítésre is el lehet költeni. Sipos Ildikó, Inforádió 88,1.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az Üzleti reggeli támogatója a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu.
Folytatódik az Üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Köszöntöm Önöket, Kántor Viola vagyok. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy az Inforádió által megkérdezett szakértő szerint mi mozgatja a gáz világpiaci árát. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk majd újra a szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Tavaly nyáron történelmi csúcsot ért el a gáz ára, ám az akkori 340 euróról mostanra 50 euró körüli szintre zuhant. Ennek okairól az Inforádió Aréna című műsorában beszélt Szabó László, a Budapesti Corvinus Egyetem regionális energiagazdasági kutatóközpontjának vezetője, a riporter Király István Dániel.
Nagyon sok tényező vezet ahhoz, hogy itt ekkora mozgásokat látunk. Hát igazából kezdjük a mostanival, hogy miért csökkent le igazából 50-re, és akkor egy kicsit lehet, hogy visszanézünk majd, hogy miért volt ez ilyen magas. Miért csökkent le? Szerintem, hogyha 3 vagy 4 fő okot akarnék erre mondani, az egyik igazából az, hogy működtek azok a diverzifikációs lépések, amit nagyon-nagyon sok ország, köztünk Magyarország is, de főleg az Európai Unió többi tagországa is megtett. Tehát, hogy igazából a korábbi magasának az egyik kiváltó oka az az volt, hogy ez az egyoldalú orosz függőség miatt ott volt egy mozgáster az orosz félnek arra, hogy ezt az árat ilyen magasra emelje. Hallottunk ilyen kifejezéseket, hogy ugye elkezdte zárogatni a csapokat, erre talán kicsit kitérhetünk később, és ezeknek a csap elzárásoknak lett az az eredménye, hogy a nagyon erős energiafüggőség, nagyon erős gázfüggőség arra ösztökélte a kereskedőket, fogyasztókat, hogy nagyon magas árat is hajlandók voltak erre megadni. Mi változott, és hogyan ment ez a 350 euró per megavattórás ára 50 euróra most télen, amikor azt várnánk, hogy most fizessünk többet, és egyébként ez volt a szokásos tendencia. Ugye az egyik nagyon nagy fontos, hogy nagyon gyorsan tudott reagálni erre az Európai Unió több országa, hogy elkezdődött ez a diverzifikáció. Ennek a legnagyobb lépés az volt, hogy ezt a LNG típusú gázt hozták be, tehát aki nem tudott, vagy nem akart már orosz gáz behozni, az átváltott erre a hajón is világkereskedelembe kapható gázra, és akkor ez volt az egyik ilyen lehetőség. A másik dolog, ami nagyon-nagyon fontos, hogy volt egy nagyon nagy megtakarítás, tehát ez 15% fölötti gáz megtakarítást tudott elérni az Európai Unió egyik hónapról a másikra, tehát ez egy nagyon-nagyon gyors.
2022-ben volt teljes egész Európai Uniós fogyasztásban ez a 15%?
Igazából igen, tehát a 15% az úgy jön ki, hogy mihez hasonlítok, tehát ez 2022-ben a 19-20-as évek átlagához képest egy 15%.
Ami olyan 70-75 milliárd köbméter, 80 milliárd köbméter
igen,
lehet.
Igen, nagyságrendileg ilyesmi lehet.
Tehát, ami pedig a teljes magyar éves fogyasztás 8-szorosa, vagyis 8 teljes évi magyar fogyasztás.
Igen, hát ugye látunk-e, hogy Magyarország egy ország az Európai Uniónak, viszonylag kismérettel, kis populációval, bár nagyon, erősen kitett gázfogyasztásról. Tehát arányaiban mi, ha GDP-re vetítjük, vagy per főre vetítjük, mi azért eléggé gázintenzív ország vagyunk. De az Európai Unióban ezek a megtakarítások, ezek egy nagyon jelentős csökkenést tudtak elérni. Ez a diverzifikáció volt a másik lépés, ugye, hogy nem feltétlenül kellett orosz gázt venni, tehát akiknek például Németországot, ha veszük példának, jött a Nord Stream 2 vezetéken, amíg jött a gáz, amikor ez megszűnt, ugye az ő iparuk az is nagyon-nagyon gázfüggő, egy vegyipari termelő, egy olyan termelő, aki nyersanyagként használja, nem is energiahordozónként a gáz, meg se tudja kerülni ezt, és akkor erre volt megoldás, hogy akkor nézzük meg, hogy honnét tudunk máshonnan gáz szerezni, ennek az egyik megoldás az LNG volt, és akkor ez a két hatás, ez tényleg nagyon erősen begyűrűzött, és ennek az eredménye az, hogy 50 euróról beszélünk. Még egy hatást ki kell emelnünk, hogy mondjuk úgy, hogy szerencsénk is volt. Tehát, hogy sajnos az a probléma, hogy nagyon-nagyon sok mindenben, most az energiaszektorban egy nagyon nagy lutri jelentkezik itt, és ez az időjárás. Igazából az, hogy a mostani tél tényleg összevetve, és meg is néztem most az elmúlt 30-40 év második-harmadik kedvezőbb hőmérsékleti viszonyait hozta, ez is egy nagyon nagy szerencse volt igazából.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Az ipari ingatlanok piaca lesz a Magyarország-Budapest tant fókuszában a világ egyik legjelentősebb ingatlanfejlesztési kiállításán. A rendezvényt március 14-e és 17-e között rendezik meg Kámban. A szektort érintő főbb piaci folyamatokról Sipos Ildikó kérdezte Takács Ernőt, a legnagyobb magyar ingatlanfejlesztőket tömörítő szervezet, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnökét.
Azt lehet mondani, hogy az ipari logisztikai ingatlanok piaca szárnyal Magyarországon. Ez a legnagyobb fejlesztési ütemet felmutató szektor a magyar ingatlanpiacon, és úgy gondoljuk, hogy nem csak az európai trend, ami itt is megmutatkozik Magyarországon ezzel kapcsolatban, hanem azok a tudatos gazdaságfejlesztési programok, projektek, ipartelepítési koncepciók, amik elkezdtek működni Magyarországon, ennek köszönhetően is bővül ez a szektor, és fejlődik ez a szegmens, nem csak a logisztikai vonatkozásban, hanem az ipari parkok vonatkozásában is.
Azok a hátráltató tényezők, amelyek megjelentek a Covidot követően, ugye a jelentős építőipari alapanyag drágulás, mennyire jelent problémát a növekedésben, vagy mennyire lehet a növekedés gátja is adott esetben?
Valamennyi ingatlanfejlesztési projekt és beruházás szenved az építési költségek, építési anyagárak növekedésétől. Úgy gondoljuk, hogy azonban ez már lassuló képet mutat. Nagyon tudatos tervezési munkával, nagyon tudatos építés szervezési munkával, nagyon tudatos kivitelező választással ezeket a rizikófaktorokat lehet csökkenteni, és így valóban költség és energiahatékony épületeket lehet létrehozni.
Hogyan teljesített az irodapiac 2022-ben?
Jó pár hónappal, illetve szinte teljes évvel a pandémiás helyzetet követően azt lehet mondani, hogy a home office lendülete kifutott, és ennek megfelelően a tavalyi évben is tudott bővülni a Magyarország irodapiac, mint egy 300 ezer négyzetméter irodaterületet adtak át az ingatlanfejlesztők az elmúlt évben, és ami az örvendetes, hogy ezek mind megteltek irodabérlőkkel, miközben az üresedési ráta nem növekedett, vagyis ez a piac bővül, és reményeink szerint ez a lendület tovább tart. Ezt a lendületet segíti a energiakrízis, ami azt mutatja, hogy a bérlők, az irodabérlők most már kifejezetten az energiahatékony, olcsó üzemeltetési költségű irodabérlet keresik, tehát az a fejlesztő, aki ilyen épületet hoz létre, az versenyelőnyt élvez.
Az ipari logisztikai ingatlanok piaca hogyan teljesített 2022-ben?
Az ipari logisztikai piac évek óta nem látott ütemben bővül. 400 négyzetméter volt a budapesti alpiacon a kínálat növekedés 2022-ben, a kereslet pedig meghaladta az 500 négyzetméter, tehát várhatóan ez a bővülés ez tovább fog tartani 2023-ban is, ami annak is köszönhető, hogy komoly vidéki fejlesztések is megjelentek, és ez a fajta kereslet, ami a logisztikai raktárkapacitások, illetve az ipari ingatlanok iránt továbbra is erős, ezeket a bővülési számokat tovább fogják javítani. Az ipari ingatlanok közterülete országosan 4,5 millió négyzetméterre nőtt, ebből még mindig 3 millió négyzetméter Budapesten is annak környékén van, de további 1 millió négyzetméter körüli fejlesztés van tervezve, és ez csak a piaci igényeknek ütemében fog nyilvánvalóan megvalósulni, ami ami a jelentős nagy kereslet miatt hamarosan bekövetkezik.
A hotel szegmensben van lehetőség a növekedésre, vagy hát egyáltalán tavaly volt-e lehetőség növekedésre? Milyen fejlesztések vannak még idén is?
Jó pár hotelfejlesztésről tudunk, mind Budapest régióban, mind pedig országosan is. A hotel szektorban egy elég ellentmondásos helyzet alakult ki, ugyanis a pandémia vesztese egyértelműen a vendéglátás és szálloda szektor volt, emellett pedig az energiaárak növekedése sem kedvez ennek a szektornak, ugyanakkor pedig azt látjuk, hogy a turizmus továbbra is az átlagosnál nagyobb ütemben növekszik, nem csak Budapest régióban, hanem Magyarországon is, ami feltételezi további szálláshelyek létesítését és további hotelfejlesztések megvalósítását. Tehát ebben a helyzetben úgy gondoljuk, hogy egy izgalmas időszak elő fog nézni a szállodaszektor. Éppen ezért mutatunk be több olyan szállodafejlesztési projektet is a MIPIM-en, a Budapest-Magyarország standon, amely érdeklődésre tartott számot.
Takács Ernőt, a legnagyobb magyar ingatlanfejlesztőket tömörítő szervezet, az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A vonalban pedig itt van velünk Zsoldos Ákos, a portfólió elemzője. Szervusz ismét!
Reggelt kívánok ismét!
Volt-e valami jelentősebb mozgás a tőzsdén az elmúlt körülbelül 20 percben?
Továbbra is emelkedést látunk az európai piacokon, és most már a Bux Index is kezdő összeszedni magát. 2,1%-os, tehát kifejezetten mérséklet plusz látunk egyelőre. 45.366 ponton áll az index. Csak a blue-chipek közül most már a MOL is emelkedni tudott, 3,1%-os a plusz. Akárcsak az OTP-nál, amelyik szintén 3,1%-ot emelkedett, 10.835 forintra nőtt. A Richternél is 3,1%-os plusz, 7.725 forintba kerülnek a Richter papírok, és egyedül a Magyar Telekomban még mínusz van, 1%-os a visszaesés, 399 forintba kerülnek a Telekom papírok, de ennél a papírnál még mindig nagyon alacsony a forgalom.
És mi a helyzet a forinttal? Hogyan érzi most magát?
A forint most épp 380 alatt van az euróval szemben, de egy kis erősödést látunk, de ez egészen mérsékelt szintén, 1,1%-os egészen pontosan. 379 forint 70 félébe körül most egy euró, és 359 forint 80 félébe egy dollár, tehát dollárral szemben is erősödést látunk, és itt is a fontos szint 360 alá került a jegyzés. Hogy lehet, hogy mai napon ezek a szinten fogják meghatározni a kereskedést.
Köszönöm, Zsoldos Ákost, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Az Üzleti reggelit támogatta a Magyarországi Vezérigazgató Felmérés készítője, a PwC Magyarország. www.pwc.hu